Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Jób könyvében, a 42. fejezetet olvasom, hosszabb szakasz miatt is foglaljunk helyet. Tehát a Jób könyvéből a 42. fejezetet olvasom. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Kimerné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul. Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz. Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. Azért vegyetek 7 bikát, meg 7 kost, menjetek el szolgámhoz, Jobhoz, és mutassatok be égő áldozatot magatokért. Szolgám Jób pedig imádkozzék értetek, mert csak rávaló tekintettel nem szégyenítlek meg benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám Jób. El is ment a témáni Elifáz és a suahi Bildád, és a naámai Cófár, és úgy jártak el, ahogyan az Úr megmondta nekik. És az Úr újból kegyelmesen tekintett Jóbra. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Elment hozzá minden férfi és nő rokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele házában. Részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy pénzt és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 leánya is. Első leányát Jemimának, másodikat Keciának, harmadikat Keren Happuknak nevezte el. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk nekik is adott örökséget, fiú testvéreikkel együtt. Ezután Jób még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyed íziglen. Öregen halt meg, Jób az élettel betelve. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Istenünk, add meg nekünk, hogy mi is képesek legyünk arra, hogy téged kérdezzünk, képesek legyünk meghallani a tőled érkező válaszokat, hiszen az életünk egyik legnagyobb problémája, hogy nem helyesen szólunk rólad, és ez abból fakad, hogy nem ismerünk téged. Mint ahogy Jób is elmondta, csak hírből hallottunk rólad, saját szemünkkel nem láttunk téged. Ezért aztán Jób is visszavont mindent, amit mondott, amit gondolt, és bűnbánatot tartott porban és hamuban. Hadd, hogy mi is tudjunk ennyire nyitottak lenni, hogy téged újból megismerjünk, ne arra figyeljünk, amit már mondtak rólad, vagy ne arra figyeljünk minden esetben, amit mi gondolunk rólad, mert akkor képtelenek leszünk megérteni, amit te akarsz nekünk mondani. Így kérjük ezt az Isten tiszteletet, te áld meg a mi számunkra, hogy veled találkozzunk, és valóban láthassunk téged, hogy megváltozzanak gondolataink és érzéseink, és valóban te lakozzál a mi szívünkben. Amen. Istenünk igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezetből, az 1. verstől a 3. versig. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kérjük, hogy az orgonát majd kapcsoljuk le, hogy ne menjen a motor végig. Már beszéltem hetekkel ezelőtt, vagy talán már több hónapja is van, ugye a boldog mondásokra, és akkor egy nagyobb ívet húztam, és elkezdtem magyarázni a boldog mondásokat, hogy hogy épülnek egymásra. Sokszor úgy vesszük, hogy van az a megközelítési mód, hogy a boldog mondásokat külön értelmezzük, bár mindegyik úgy kezdődik, hogy boldogok. De úgy vesszük, mint úgymond egy-egy gyógyszert, hogyha egyet abból éppen magamhoz veszek, akkor az most rám illik, ugye? És azt úgy elveszem. Én pedig egy olyan megközelítést próbáltam adni, hogy ezek egymásra épülő lépcsőfokok, ezek a boldogságfokok, vagy fokozatok, és egymásra épülnek. Tehát én mondjuk, hát elvehettem, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, csak ez már a többedik fokozata ennek a boldogság. Ide is eljutottok, hogyha irgalmas vagyok, igen, de az baj, hogyha hiányoznak a megelőző lépcsők. Már úgy, olyan értelemben baj, hogy jobb az nekem, hogyha bejárom az egész utat, mintha csak ugye mindjárt a hegyen vagyok, és akkor látom a szép kilátást, és mondjuk odáig el tudok jutni. Illetve az a másik kérdés, hogy valóban tudok-e én irgalmas lenni? Tényleg képes vagyok-e, ha az alacsonyabb szinteket nem tapasztaltam meg, és nincsen átdolgozva az életem. Nem egy múló, mondjuk érzés csak bennem ez az irgalmasság, és a következő pillanatban már tudok váltani egy haragvó emberré, aki fölhánytorgatja azt, amiben irgalmas volt egyszer. Ugye? Na, ez csak egy ilyen példa volt, és ezért akkor úgy ígértem, hogy ezt akkor így mélyebben belemennék, bár Mission Impossible most ez számomra, mert hogy hát elég nagy a téma, és ezért csak azt mondanám, hogy egyfajta nézőpont és megközelítés az, amit adok ez a boldogok a lelki szegények, mert biztos, hogy ezt is ezerféle módon lehet. Még ezért volt Jézusnak, vagy azóta is magyarázzuk Jézus mondatait, mert olyan szintű dolgokat mondott el, amit majd nem lehet kimeríteni. És akkor ugye felolvastam Jobb könyvét, és mondhatnánk, hogy akkor miért Jobbot olvastam föl, hogyha boldogok a lelki szegélyek. És pont Jobb történetéből azt a részt, amikor ő már úgymond meggyógyul, és akkor ugye egy nagyon jó vége van ennek a történetnek. Hát azért is, mert röviden, mert hogy Jobb gazdag volt, mindene megvolt, szerette Istent, mindent megtett úgy, ahogy úgymond az akkori felfogás szerint helyesen kell élni, tehát egy tiszta életű ember volt, akire mások is azt mondták, hogy tényleg Jobb, te egy jól élsz vagy. Helyesen cselekszel, tehát nagyjából ő megtestesítette azt az ideált, amit egy ember elérhet a földi létben, boldogságban kiegyensúlyozva, mindene megvolt. És egy nap mindenét elveszíti. És akkor jön ugye a szegénység. Elveszítem a gyermekeimet, elveszítem az egészségemet, elveszítem a békességemet, és hirtelen szegény leszek. Ezt éri meg Jobb. És fölteszi azt a nagyon nagy kérdés, hogy de miért? Miért büntet engem az Isten? És ezen megy át, ugye jönnek még bölcs emberek, akik nem tudom, barátai voltak úgy tűnik, akik elkezdik ugye segíteni őt, hogy kicsoda az Isten, és te ki vagy, és próbálják most, ma azt mondanánk, hogy lelki gondozni őt. Valamilyen megoldásokat adni gondolati szinten, érzelmi szinten, hogy túléld ezt a traumát, amit te most kaptál. Ezt emberek szólva, ezt majd nem nehéz túlélned. És ugye mondja a felesége is Jobbnak, hogy hát átkozd meg az Istent, aztán halljál meg. Mert hogy ez egy olyan trauma, amiből csak így lehet kimenekülni. Önmagad ellen fordulsz, és kész. Az Istennel való kapcsolatod is mit ért, ha idáig jutottál? Tehát ez a szegénységnek már ugye egy olyan foka, amikor ugye az, ami egyszer az enyém volt, már nincs meg, pedig tényleg valósággal az enyém volt, és utána meg nincs abból semmi. És ugye ebből jön ki Jobb, egy hatalmas lelki tusakodásban vigasztalják őt jobbról, balról, kicsoda az az Isten, és ezt akartam kiemelni, hogy ugye Istennel beszél, és aztán Jobb ezt mondja az Úrnak, mert ő vele kezd el személyesen beszélni, és ez egy fontos rész, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, az azt jelenti, hogy neked valamilyen szinten el kell jutnod a személyes megtapasztalásig, mert a mennyek országa az nem olyan elmélet. Nem olyan elmélet, hogy hát igen, volt, mert ők a mennyek, hú, ez most nagyon jó, csak mi is az a mennyek országa? Ha nem tudod, hogy mi a tiéd, akkor leszel igazán szegény, mindig, bármikor. Ha gazdag vagy, akkor azért leszel szegény, ha meg nincsen semmid, akkor duplán vagy szegény, mert nem tudod, hogy tiéd a mennyek országa. És ki lakik abban a mennyek országában? Hát ott van ugye Isten, minden lélek, ha te ezt nem ismered, akkor tényleg szegény vagy. Ha gazdag vagy, ha bárhol vagy. Azért lehetsz boldog, és azért mondja a lelki szegénységet, mert ilyen értelemben majd, hogy nem mindannyian lelki szegények vagyunk. Mert hát nem tudjuk, csak hírből, elmondásból tudjuk, mint ahogy Jobb is ezt mondja, azért mondottam, hogy nem értem, mert ki tudja elhomályosítani az örök rendet, rájön Jobb, hogy ő sok mindent tudott Istenről, de nem ismerte a törvényszerűségeket, nem ismerte igazából Isten lényét, vagy az életnek a rendjét sem. Rájön erre, és azt mondja, hogy ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul. Rájön a saját tudatlanságra, hogy az legnagyobb probléma az, hogy én tudatlan voltam, hogy nem tudtam, hogy mi az élet, és nem ismertelek téged, és elhomályosítom az örök rendet azzal a meg nem értéssel, amivel én rendelkezem. Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Úgy érzi, hogy ez egy hatalmas világ, ez a mennyek országa. Itt rengeteg mindent meg lehet ismerni. Csodálatos dolgokat, bár fel nem foghatom, mert meghaladja az értelmemet. De az nem azt jelenti, hogy nem indulhatunk el. És nem kezdhetjük el a megismerést. És erre mondja, hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Vagyis társául szegődik Istennek, nem azoknak szegődik társául, akik beszélnek Istenről. Ilyen-olyan, meg az elméletek, meg a barátok, amit elmondtak. Rájött, ő maga rájött, hogy nem teljes. Az a tudás, ami Istenről, így tudható, mert maga cáfolta meg az érveléseiket, és bizonyította be, hogy nem helyesen gondolkodtok. Isten pedig végighallgatott, és azt figyelte, hogy ki mit mond róla, figyelte Jobbnak a lelkét is, és egy adott pillanatban belépett ebbe az egész folyamatba, személyesen ugye megengedte, hogy meglássa őt Jobb, és utána pedig Jobb rájön arra, hogy Istenre van szüksége, és akkor ugye kimondja, hát csak hírből hallottam róla. A hír pedig lehet, hogy tartalmaz igazságokat, de nem biztos, hogy helyesen tudjuk azt alkalmazni. Valamit hallottunk, valamit összekapkodunk, innen-onnan is összerakjuk, hogy akkor ez az Isten. Vagy ez az Isten akarata. Vagy ezért van a szenvedés, mert eddig ezt hallottuk róla, hogy ezért van. Vagy Isten azért büntet minket, mert... És elmondjuk azt, amit itt a barátok is elmondtak, mert bűnös vagy, jó, hát nem érted? Hát azért büntet Isten, mert te bűnös vagy. És ez egy olyan fellebbeszhetetlen igazság Istenről, hogy ezt senki át nem húzhatja, mert hát ha valaki azt mondja, hogy nem bűnös, akkor meg... Hát mi, hogy mondhatja egy ember magáról, hogy ő nem bűnös Isten előtt? Ezt meg nem mondhatod. Na akkor egy logikai dilemmánk van. Ha azt mondjuk, hogy bűnös vagy, ugye azzal nem értünk egyet, mint ahogy Jobb se, de hát semmi olyat nem tettem, nem értem a büntetést, akkor meg ugye ott van egy feloldhatatlan, hát mindenki bűnös. Te ezzel nem vagy. Hát hogy képzeled te, hogy Isten téged szeret, ha te ilyet gondolsz? Ugye? És látszólag feloldhatatlan az ellentét, és innen nézve már a happy end felől nézve nagyon jó ez a történet, hogy jó, hát minden rendben lesz, Isten felkarolja, és akkor ugye eljönnek a barátok is, meg mindenki eljön hozzá, vigasztalják, aztán még sok gyermeke lesz, nagy gazdagság, béke, szeretet, és aztán ugye még unokáit is megéli, meglát a fiait és unokáit, negyed íziglen hosszú életet kap. Hát egy ilyen happy endet mi is szeretnénk. Ugye? De ez csak Hollywoodban van. Mondhatjuk, hogy egy ilyen jó, nagyon jó kis happy end. De úgy néz ki, legalábbis a történet szerint a Bibliában is benne van ez a nagy happy end, és úgy tűnik, hogy ez meg is történt. Hogyha hiszünk ennek a történetnek a teljességében és valódiságában, akkor azt mondjuk, hogy ez nem Hollywood, ez egy valódi, ízig-vérig, valódi emberi történet, egy valódi Istennel. És innen kezd számunkra izgalmassá válni, hogy kicsoda az az Isten, azt pedig meg kell ismerni, és ugye boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa, ez ugyanaz, hogy fogod a, vagy nem tudom, hallottál már sok mindent a világból, és egyszer azt mondod magadnak, hogy nem a tévéből akarom megnézni, nem a könyveket akarom olvasni, hanem veszem a sarumat, veszem a botomat, és veszem a tarisznyámat, és azt mondom, hogy kipróbálom, hogy milyen ez a világ. És elindul. Ugye milyen sokan vagyunk, akik nem indulunk el. Vagy csak bizonyos részében a világnak annyit látunk, annyit merünk felfedezni, de nem kezdjük el, hogy én a végére járok az utolsó szögig, hogy mit mondtak róla, és kicsoda ő valójában. Na ezt valamilyen szinten jobb megtette, eljutott a lényegig, vagyis Istenig, Isten pedig válaszolt rá, ehhez sokat kellett neki szenvednie idézőjelben, itt is van egy olyan, hogy mi addig leszünk lelki szegények, míg annyira nem fogunk szenvedni a lelki szegénységünktől, hogy egyszer azt mondjuk, ebből most már elég. Én elindulok. Afelé az út felé, amit így mondunk, hogy menjek országa. Bár lehetetlenek tűnik, meg könnyebben elutazunk Ausztráliába, vagy elmegyünk Amerikába, ugye a Kánaán földjére, vagy vannak földön ilyen ígéretek, ahogy aztán minden teljesül, nekünk minden vágyunk, mert ott a nagy boldogság van, tehát kapunk mi itt a földi síkon is különböző információkat, meg kap, és oda nekünk könnyebb eljutni, látszólag azt hiszük, mint ugye a mennyek országába, de azt akarom most ezzel a mostani, hát már is hosszú lenyúlok, meghatározni, hogy azokat a törvényszerűségekbe, vagy tulajdonságokba, vagy olyan dolgokat akarok most megfogalmazni, vagy fogok megfogalmazni, azt jelenti, hogy neked sehol se kell menned. Nem kell kilométereket hajózzál, és nem kell, hogy más ember legyél bizonyos értelemben ahhoz, hogy láss. Még jobb megváltozott? Hát teljesen megváltozott, amikor Isten ne beszélt. Nem változott meg. De elkezdett látni. Tehát nem változtatta meg a helyzetét, nem változott meg az élete, ugyanúgy meg nem értették a barátai, de egyszerűen csak elkezdte látni másképpen az ő világát. A saját világát, amit addig is élt. Vagy fönt, vagy lent. De megjelent neki, ugye az isteni jelenlétben ez a bölcsesség, amire azt mondta, hogy csodálatosabbak ezek, nem, hogy felfoghatnám, én kérdezlek téged, te pedig taníts engem. Ez a jobbi magatartás. De te taníts engem. Elfogadhatunk másoktól, vagy akár tőlem is, mert én is mondhatjuk, most itt magamat megalázom, én nagyon könnyen lehetek egy olyan ember, akire Isten haragszik. Sőt, én vagyok a potenciálisan az az ember, akire igazán haragudhat Isten, és elmondom, hogy miért. Mert én nem igazán tanítok az Istenről. Az a legnagyobb veszélyem. Mert én elmondok dolgokat, elmondom ezt, azt, mint ahogy jó baráta is, amit én úgy tudok, meg bölcsességemből, és Isten pedig figyel. És akkor azt mondja, hogy te miről beszéltél? Te nem helyesen szóltál rólam. És mit kell akkor csinálni? Ugye arról van szó, hogy nekem kell áldozatot bemutatnom, el kell mennem azokhoz, akiknek beszéltem Istenről, de nem helyesen, és magamért kell áldozatot bemutatni, hogy Isten haragja ne sújtson. Mert valami olyan dologban nyúlunk bele, hogy én ezt a szerepet fölvállaltam, illetve mások, akik engem hallgatnak, hogy bele is kell gondolnunk, hogy hát ez milyen nagy dolog, mert ezen sok múlik. És itt ugye ez történik, hogy azt mondja Isten a Mindezeket elmondta, így szólt az úr Témániel Fászhoz, kiválasztott egyet a barátok közül, haragra gerjedtem el, és két barátod ellen, nem beszéltetek rólam olyan helyesen, azért aztán ezt is, ezt az engesztő dolgot tegyétek meg. Alázzátok meg magatokat, aztán menjetek már oda ahhoz az emberhez, akit ti aláztatok meg, hogy se így, se úgy, amúgy nem jó, mert ti voltatok az isteni bölcsesség kisugárzása, mert ti aztán nagyon tudjátok, hogy én ki vagyok. Most tessék bemutatni egy olyat, hogy nem tudjuk. Megbántuk. Hát mi ezt nem tudjuk még. Igazán nem tudtuk elmondani neked, és bocsáss meg. Mert csak fájdalmat okoztunk egymásnak azzal, hogy fél információkat, bár mondjuk mondhatjuk azt, hogy a legjobb tudások szerint cselekedtek. De valahol Jób szenvedett attól, hogy mit mondtak neki. Kaparta a falat, kaparta a testét, és mindenféle baja volt. Mert hát őt hozták ki rossznak. Na most az ugye, amikor valakivel rossz történik, aztán még az Isten nevében is oda megyünk, és elmondjuk, hogy hát te vagy az oka mindennek. Ezt el tudjuk képzelni, hogy ez milyen lelki fájdalom. Ugye, és milyen gyakran így tesszük az Isten igazság nevében. Hát bebizonyítjuk, hogy ő a bűnös. Hát nem, hát de. És megint nekünk van igazunk. És az a nekünk van igazunk. Ugye oda szeretném tenni, hogy a szegény, a lelki szegénnyel kapcsolatban a legrosszabb, amit tehetünk, amikor mi az igazság képében tűnünk föl valakinek, és akkor a lelki szegény, hát te vagy a lelki, akkor segítünk neked, hogy kicsoda az a Isten. És akkor szépen értjük, de nincs bennünk irgalmasság. Mert hát persze, még nem tanultuk meg a lelki szegény, de már irgalmasok akarunk lenni. És mik leszünk? Önigazultak. És azt mondjuk, hát te, neked az a bajod, hogy nem hallgatsz ránk. Jó, neked az a bajod, azért büntet meg Isten, mert nem hallgatsz ránk, hát minket Isten küldött. Ugye? És akkor kiderül, hogy Isten azt mondja, én nem küldtelek titeket, mert nem jó, beszéltetek róla. És mennyi szenvedés fakadt, már azóta is ebből. És ezért fontos a lelki szegénység, hogy az, aki tanító, vagy az, aki átél valamit az életben, mind a kettőnek el kell jutni arra a fokra, hogy a mennyek országát előbb meg kell ismerni. És annak törvényszerűségei. És azt az Isten, aki ott lakozik, hogy kicsoda ő valójában, ha ezt nem tesszük meg, csak hírből tudunk róla fél információ, illetve mások, akik nagyon avatottnak tűnnek előttünk, hogy ők már aztán mindent tudnak, és csak úgy gondolhatjuk, ahogy Józsi mondja, vagy Béla mondja, hát kik ők? A nagy rendben. Még a legnagyobb emberek is, a legnagyobb tanítók is, most idézőjelben, kicsodák ők ahhoz képest, hogy amit Isten tud. Porszemek, csak látnak valamit az egész nagy tervből. De látják az egészet? Igazságokat hozhatnak föl, de nem tudják felmutatni az Istent. Csak részeit, és nem is biztos, hogy jól. Ezért volt Krisztus megjelenése forradalmian új és más, mert ugye ez a legnagyobb üzenete Krisztusnak, ha engem láttok, látjátok az atyát. Ja. Hogy te ilyen közvetlenül fogsz minket elvezetni ahhoz, akiről eddig évezredeken át mindig csak gondolkodtunk és hallottunk? Hogy te nem beszélni fogsz róla, mi eljutunk oda? És mi fogunk kérdezni, és Isten fog nekünk válaszolni? Ja, hogy Isten... A szívünkbe fog lakozni az az Isten, akiről eddig évezeteket beszéltek, és nem tudtak jó beszélni. Az az Isten eljön hozzánk, és velünk lesz. Mert ezt mondja Krisztus. És tőle tudunk majd kérdezni, és ő fog minket segíteni. Ja, csak ennyi. Mondjál valamit más Jézus, mert ez így túl rövid. Még nekünk itt valamire szükségünk van, több információra, mert itt információ kell, hogy mi ezt megértsük. De csak az a probléma, hogy annyi információ, hogy pont azért nem értjük. Másrészt, hogy meg nincsen hiteles információnk, ami ezt az egyetlen egy igazságot úgy betenni az életünk középpontjába, hogy az a lelki szegénységünk kimozdulna, és azt mondjuk, hogy megértjük a mennyek országát. Mert abban a pillanatban megtörténik velünk az, ami jobban. A szenvedésünk átfordul. És elkezd beáradni. Mindaz az isteni áldás, amit így van, hogy megfordul az élete. Na ezért választottam jó könyvét a szegénységgel kapcsolatban, mert ebben tudtam legjobban kiábrázolni azt is, amikor valami jól megy, látszólag Istenben, de akkor is lehetünk szegények, mert önigazultak vagyunk, nem látjuk még igazán dolgokat, de mi már mindent tudunk. És úgy is lehetünk, hogy tényleg az élet legfájdalmasabb részén vagyunk, és annyira sírva könyörgünk, hogy hát vagy legyen, hát megátkozta Jób a saját születésének napját. Elátkozta azt a napot. Mert annyira fájt neki az élet. Hát nem ő volt a legszegényebb? Ha el lehet jutni emberileg arra a szintre, amikor a legnagyobb szegénység, amikor elátkozom önmagamat már. Az életemet és mindent. Mindenkit. Mert annyira elegem van. De mégis megtartotta azt az egy szikrát. Mi volt az? Vitatkozott. Azt mondta, perem van az Istennel. Nekem Istennek kell, hogy válaszoljon nekem. És addig perelt magába, meg másokkal. Egyrészt védte magát, másrészt kiadta magát, elmondta a fájdalmát, és perelt az Istennel. Most sokan perelnek Istennel a lelkükben. Csak az a probléma, hogy az a pereskedés, az nem az, hogy akarok is vele beszélni. Kinyilatkoztatom, hogy ilyen az Isten, meg a benne hívők, egy kalapba, na, tessék, és ide menjek, hogy ez az Isten nekem nem jó, így röviden lezárva, vagy akármi másokat találok, megbántottak, megsértettek. Hát hány ember van, jobbi helyzetben van, találkozott valakivel, mondjuk hívővel, nem úgy szólt, örök harag van. Vagy gyermekek ugye hittanul járnak iskolába, akkor a papbácsi nem tudom, meghúzta a fülemet, vagy nem így szólt hozzám, egy életben nem teszi be a lábát a templomba. Mert egyszer valaki az Isten nevében megbotránkoztató dolgot, és mondhatjuk azt, hogy jogos. Hát igen. Pont erről szól ez a történet. Jobb, azt is mondhatta volna, soha többet Istennek egy áldozatot nem fog bemutatni, mert ezt megértem. Ugye? De itt pedig az van, hogy Jobb szíve visszatér, és ez egy hatalmas, nem most így egyszerűen átfutottunk a sorokon, és akkor taníts engem, meg elfogadom, meg mindez, ugye nagyon olyan, hú de jó, hát ilyen egyszerűen, Jobb tud így beszélni, de honnan indult? Hát onnan, hogy majd, hogy nem is akart már beszélni, de perelt. Ugye, amikor valakivel én pereskedek, az nem olyan, hogy leülök és kívánom a te szavaidat, hanem akkor nekem nagyon súlyos konfliktusom van veled, amit el kell rendezni. Ha nem rendezem el, akkor baj van. Hosszú volt a bevezető, és még azt el sem mondtam, amit akarok. No, hát ameddig eljutunk, és az időnk már nem sok, de akkor mi lenne ez a... Amit így mondott Jobb, hogy hát csodálatosak ezek az igazságok, de fel nem foghatom. Mi lenne az? Néhány dolgot ebből hoznék, amiben Istent megláthatjuk. És amely hat mindenkire, szegényre, gazdagra ezen a világon, ami miatt mi lelki szegények leszünk, mindenképpen, mert mennyek országának törvényszerűségei, Isten alkotta ezeket a törvényszerűségeket, helyesen mutatnak őre. Mert hogy Istent hogyan ismerhetjük meg? Istent, ugye itt egy személyes beszélgetésben látjuk, hogy megszólítja Jobot. Így mondhatjuk, hogy jaj, de jó, hát ő így kommunikál, érti, hogy mit mond. Személyesen, mint egy ember oda megy hozzánk és beszélget velünk. Most ezen már lehetne vitatkozni, hogy lélekben hallja ezt Jób, nem látja Isten, mert nem látjuk azt, hogy megjelent volna neki Isten, és látna valakit. Hanem lélekben kezd el hallani dolgokat, ezt tudnám talán legjobban rámondani, és nem egy másik közvetítő mondja neki, ugye, ő lelkileg kapcsolatot tud felépíteni Istennel. Ez már eleve ugye egy nehézség nekünk. Beszélgetni olyannal, akit nem látunk, most akkor hogyan különböztetem meg az én gondolataimat Isten gondolatától, vagy most én magamnak mondom, vagy Isten mondja nekem. Meg ugye jönnek az gondolatok, érzések bennem, és akkor annak az összességében akkor ugye ott el vagyok magamban. Hát magamban vagyok zárva. Mi a legnagyobb szegénység? Most idézőjelben az a nagy ajándék, hogy én vagyok, igen, de az, hogy én magamban vagyok zárva, az egy hihetetlenül behatárol engem. Hát én a saját gondolataimnak, érzéseimnek, felfogó képességemnek a, most idézőjelben áldásos terében vagyok, de néha ez börtön. Hát ebből nem tudok kilépni. Ebben csak bele tudnak szólni, az is egy másik ember, értem, nem értem, ugyanígy Istennel is. Na és akkor épp ezért gondoltam, hogyha Isten lényét akarjuk, akkor olyan törvényszerűséget tudnék elmondani, ami rendezi a mi gondolatainkat, érzéseinket, belső világunkat, érzékelésünket, És a lelki szegénységünk feloldódik, mert képességünk lesz arra, aminek Jobbnak is képessége volt, hogy túllátott a szenvedésén, és megláthatta, hogy Isten mit üzen neki. Mert ez volt az, hogy szólt hozzám az Úr. Mikor túllátsz rajta, kiemelkedsz egy kicsit magadból, a dolgaidból, gondolataidból, érzéseidből, és most így mondom, valamilyen szinten tisztán hallod, vagy érted az élet hangján, ahogy Isten megszólít téged. És tudod, mert felismered, hogy ez a hang máshonnan jön. Nem a te zavarodóban, nem elmédből sugárzod ki. Nem csapod be önmagadat. Tehát jó, nem becsapja most önmagát. És ez nagyon fontos. Az emberek, amikor Isten útján vannak, néha azt érzik, amikor elbizonyítanak, hát, hogy becsapom magam. Ez csak én gondolom vagy. Ugye, és ez nagyon nagy szenvedés tud lenni most. Jó? Nem jó? Meg mások mit mondanak, ugye? És ismerem ezt az érzést. Na, akkor mondanék egy törvényszerűséget. Ez pedig a megfelelés törvénye, ez így a Bibliában nincsen benne. Megfelelés törvénye, mert 10 parancsolatunk van, ugye? Amikor Jézus azt mondja, hogy a törvénynek egyetlen egy, vagy mindent beteljesít a törvényből, vagy egy ióta sem vész el a törvényből, és ő mindent megtart, akkor a törvényen mi sokszor a 10 parancsolatot értjük. Mert azt Isten adta, azt a törvényt, ott van a 2 kőtábla, 10 parancsolatok, és akkor azt kell nekünk megtartani. És akkor majd helyesen járunk Isten előtt. Hadd mondjam, hogy az a 10 parancsolat, az, amit Isten mond magáról, meg az emberi kapcsolatokról, az a, ugye vannak az írott törvények, idézem meg, vannak az iratlan törvények. Azok is törvények, amik nincsenek leírva a lapra. És sokszor az írott törvények az iratlanból származnak, annak az eszenciái. A láthatatlanból származnak a láthatók. Itt is megelőzi a teremtési rend. Isten mindent a láthatatlanból hívott elő. És vannak bizonyos iratlan teremtésbeli, vagy lelki törvényszerűségek, amelyek még hatnak ránk. Amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesítem a törvényt, nem csak a 10 parancsolatot teljesült, azt nem teljesítette be, mert szombatnap van, nem igaz, hogy gyógyít. Azt a betyár mindenit. Szombatnap van Jézus, hát nem tudod? Ugye? És így a törvénynek látszólag ellene mond, és nem teljesíti be. És ez egy dilemmát okoz a hívőben, de hát nem teljesíted be a törvényt, akkor te nem vagy Istentől. És mindjárt jön egy hiedelem, mert ez egy hiedelem. Aki nem teljesíti be a szombatnapot, az nem lehet Istentől. Jön a rémület, a félelem, a kiátkozás, a megbotránkozás, Isten káromlás. És mindjárt eljutottunk a Jobbi barátokhoz, akik azt mondják, hát Jobb, hát te vagy a hibás, hát ezt is, ezt biztos nem teljesítetted. Biztos, hogy nem gondoltál mindig jóra, amikor az emberekkel voltál, valami volt a te szívedben. Ugye találjuk meg, hogy mi volt a te, hát tudunk találni, hogy nem gondoltál helyesen, nem voltál türelmes, talán éppen gonosz gondoltál valakiről. És akkor elkezdjük ezt ugye keresni. És mi van igazából? Az van, hogy nem ezeket kéne már kutatgatni, hanem az iratlan törvényeket, amelyeket Isten megalkotott. Azt is kéne ismerni. Erre mondja Jézus a szeretet törvényét. Le van írva, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, de az nem azért működik, mert le van írva a szövegbe. Ugye mondjuk, hogy szeresd az Urat, na jó, hát akkor csak annyit kell csinálni, mert le van írva, akkor megcsináljuk. Hát Isten mondja. Hát akkor csináljuk már meg. Akkor, jó, akkor elhatározzuk, megcsináljuk egy hónap, 2 hónap, 3 neki feszülök, aztán szeretek. Tehát feszülök, azt nem megy. Miért nem megy? Nem tesszük fel a kérdést, hanem megbánjuk bűnünkként, hogy nem ment. Visszautalt. És akkor megint megyünk, hogy akkor most menjen. De megint nem megy. És miért nem megy? Mert nem ismerjük a lelki törvényszerűséget, ami a mélyben hat. Hogyan menne? Ahhoz még az az információ is kell, hogy hogyan működik az élet, és abban ugye a szeretet. Csak akkor fogjuk tudni megcselekedni is. Ha annak a forrását, úgymond a lelki törvényt, amely el van rejtve előlünk, azt is megismerjük, amiben hat a szeretet törvénye. Azt is meg kell ismerni. És ez lenne ugye egyrészt a mennyek országa, ahol ezek a törvényszerűségek hatnak, és kisugárzódik a földre, a lelki világunkban, és ugyanúgy érvényesek. Na ez lenne ugye a megfelelés törvénye. Ezt így tudnám mondani, amint fent, úgy lent, vagy amint lent, úgy fent. Mondok példát a Bibliából. Ugye azt mondja, tudjuk, hogy Isten a maga képmására teremtett bennünket, és az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus azt mondja, hogy Istenek vagytok, bár az írás felbonthatatlan, mikor azt mondták neki, hogy te Isten káromló vagy, mert azonosítod magadat Istennel, Istenné teszed magadat, akkor azt mondta nekik válasz, hogy benne van az írásatokban, hogy Istenek vagytok. Az írás pedig felbonthatatlan, akkor miért mondjátok azt nekem, hogy én Isten káromló vagyok? Benne van az írásatokban. És akkor egy óriási dilemma van, hogy hogy mond, hát ilyet ugye Jézus. De itt jön ennek a törvényszerűsége, amiben egyrészt igazolni is lehet. Isten a maga képmására teremtette az embert. Akkor kicsoda az ember? Kire hasonlít? Istenre. Amint fent, úgy lent. Isten ezt a törvényszerűséget alkalmazza. Amint fent én vagyok, annak a képmására megalkotom lent, az én teremtményemet, az embert, aki hasonlít rá, úgy, ahogy fent, úgy lent. Vagy azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezt elmondjuk, ezt az imádságot, elismételtük számtalanszor az életünkben, de nem gondoltunk arra, hogy ez egy törvényszerűség. Hogy mindig amint fent, úgy van lent. Vagy azt igazolva, hogy mint lent, úgy fent, erre még nem szoktunk gondolni, amikor Jézus azt mondja, hogy amit megoldotok a földön, oldva lesz az a mennyben is. Amit megoldotok itt a földön, oldva lesz ugye a mennyben is. Vagy amit meg nem oldotok meg, az meg kötve lesz a mennyben is. Tehát amint lent, úgy lesz fent is. Oda visszaható törvényszerűség. És akkor... Azt láthatjuk ebből, hogy a mennyek országa, amiben Isten lakozik, Isten által alkotott törvényszerűségekben nyilvánul meg, és ezeknek a törvényszerűségeknek Isten ezeket betölti. Mint ahogy Jézus mondta, egy ióta sem mehet el egyet, nem csak a 10 parancsot, tehát nem paragrafusban gondolkodik Isten, értsük, hogy ad nekünk egy paragrafust, hogy gyerekeket, ez a házi szabály. De a gyerekekkel nem azt kell demagoltatni a házi szabályt, hanem a lelkiséget, a mögötte levő dolgokat kell, a törvényszerűséget megismerni, és akkor a házi szabály az ugye már egy vége, vagy egy beteljesítője. Egy szamár mutató, vagy vezető, hogy most akkor merre kéne menni, de ha nem tanultam meg a legbensőbb lelkiségét, akkor én azt mondom, hogy ez egy butaság, így nem lehet élni. Mert nem is tudok. Azért mondom, jogosan, hogy nem lehet így élni. De hát a szintek egymásnak megfelelnek, így a lent és a fent, és bennem is az én lelkem és Isten lelke kapcsolatba tud kerülni. Miért? Mert amint fent, úgy lent. Mi akadályozza meg Istent, hogy ugyanolyan jelenlétben legyen, mint a mennyben fent, mi akadályozza meg, hogy itt lent, és ugyanúgy legyen. És ezt mondja ki Jézus. Semmi. Csak az, hogy nem tudtuk. És nem tudjuk befogadni, lelkileg szegények vagyunk, nem értjük az Istent, nem kerültünk vele kapcsolatban. Az Istent semmi nem akadályozza, hogy lent is ugyanúgy legyen, mint ahogy fent. Mert amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, ugye? Mint a mennyben, úgy a földön. Ez a teljes potenciáját jelenti Istennek. És ezért imádkozik Jézus, ugye, hogy úgy legyen, ahogy te akarod, meg legyen meg a te akaratod, mert csak akkor tud jelen lenni Isten, ha ismerjük ezt a törvényszerűséget. És megértettük, hogy ezért van velünk minden nap Isten. Mi azt mondjuk, hogy ez túlzás, hogy veletek vagyok minden napon, ha hogy lennél velünk? Hát hol? Hát és közben akkor felismerjük, hogy az Isten lényének a törvényszerűség nem tud nem lenni mindenhol. Nem tud nem lenni. Azért mondja, hogy veletek vagyok. Hogy értsétek meg, hogy értsük meg a lényegét, hogy nem tud nem lenni velünk. Meg nem tud nem mindenhol lenni. Nincsen korlátozva. Ilyen értelemben teljesen átjárható az összes szint, ami nekünk lent. Ugye az csak nekünk lent, meg ami nekünk fent, az csak nekünk fent. Ő egyben a teremtés egésze. Mindenütt teljes. És örökké való. Ezért mondjuk azt, hogy az ember ajándékokat kap. Hogy mondjuk, mi innen nézve azt mondjuk, minden jó adomány felülről száll alá a világosság atyától. Ez is ugyanezt fejezi ki. Amint fent, úgy lent. Hát miért kellene nekünk imádkoznunk, ugye? Vagy kérjünk az Istentől. Mert hiszünk abban, nem mondtuk ki, hanem hiszünk ebbe a törvényszerűségbe, hogy amint fent, úgy lesz fent. Na másik. A rezonancia törvénye, a vonzás törvénye. Jézus is azt mondja, akiket az Atya nekem adott, vagy így is mond, akiket az Isten hozzám vonz, azok eljönnek hozzám. És szeretnek engem. Vagyis van egy vonzás törvénye, hogy az Isten elkezdi vonzani az életedet. Mert nem véletlenül, nem hiszem, hogy miattam vagy itt. Nem hiszem el. Egészen biztos, hogy nem miattam, mert ezer okot tudok mondani, hogy bennem pont lehet, hogy ellen dolgozik, mert nem vagyok, én vagyok az az ember, aki nem jól beszélek Istenről. És ezt azért vállalom, mert talán kevesebb lesz a büntetésem. Jobb ezt elvállalnom, mert annál nagyon minél inkább igazgatom, hogy hát én már mindent tudtam. El is mondtam, csak ők nem értették. És mindig a másik a hibás. Ugye? Inkább bevállalom, hogy nem jól beszélek Istenről. Mert akkor azt mondom, hogy te még kutathatsz. Te hozzátehetsz. Ilyen értelemben nem jól. Tehát van ez a vonzás törvény, mindeneket magamhoz vonzok. Vagy így is mondhatjuk, mondjuk a világban hasonló hasonlót vonza. És tapasztaljuk is. Zsák a fogyját. Ugye szoktuk mondani. És akkor van ez a törvényszerűség, mindenki azt tudja magához vonzani, ami a pillanatnyi lelki állapotának megfelelő. És visszatérve a lelki szegénységre. A lelki szegénység azért csapda, és azért ott kell kezdeni. Mert már vannak gondolataid, érzéseid, minden, és a vonzás törvényében benne vagy. És amilyen vagy, amilyen lelki állapotban, meg amilyen gondolataid, és akkor bevonzol mindent, és megteremted a saját világodat, mert a vonzás törvénye megint Isten törvénye. Ezt nem kell neked ismerned, az működik benned és által, és elkezded bemonzani azokat az embereket, élethelyzeteket, és ezért van az, hogyha valaki, így is mondhatom, ugye, amikor ezt így mondja Jézus, hogy akinek van, annak adatik ez a vonzás törvénye. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Mint isteni igazságos. Tehát ilyeneket tanított Jézus. Hát miért mondta el? Hát emberek, ez a törvény. Ez hat közöttetek, így éltek. És ezek a dolgok automatikusan elkezdenek ám működni. És benne vagytok, mint Istennek képmásai, és ti is eszerint fogtok vagy jutalmat kapni, hogy van nektek, vagy áldást kapni, illetve pont azt érzitek, hogy hát volt, aztán elveszett. És akkor még szegényebb lettem. Tehát, vagy más törvény. Ki mint vet, úgy arat. Ez is a vonzás törvénye. Ha én elvetek valami jó magot, vagy valami jó dolgot, jó indulattal voltam, segítettem, szeretetet adtam, irgalmas voltam, ugye így nézzük, az egy jó mag is. Annak a visszahatását meg fogom élni. De ugyanúgy, ha rosszul vetettem, bármilyen indulatta, bármi, az ugyanúgy vissza fog térni, ez olyan törvényszerűség, hogy ez kész. Ez nem lehet azt mondani, és itt jön az, Isten büntet engem, és akkor jön az óriás. Mit vetettél? Isten büntetett, vagy a törvényszerűség ért vissza hozzád? Mert a legnagyobb kibúva az, hogy megint az, hogy hát én nem én vetettem, hanem Isten büntet, vagy akárki más. És nem veszem észre, hogy én egy olyan intelligens rendszerben élek, ahol erre mondja Jézus, hogy minden számon van tartva, még a hajatok szála is számon van tartva. Mi az, hogy számon van tartva? Vagyis az, hogy én bármit teszek, bármit szólok, bármit gondolok, annak megvannak a maguk, idézve most pozitív mondom, következmény, de ez nekünk jó is. Nem azért, hogy féljünk, és jaj, megijedjünk, hogy így van. Dehogy! Örülj, hogy így van. Mert ha így van, már a mai nap elkezdheted a jó magot vetni. És az ugyanúgy be fog érni. És vissza fog érkezni hozzád. Nem hiszed? Akkor nézd az életedre, mert mindazt, amit most megélsz a mai napon, az annak a vetésnek a jutalma, hogy eddig vetettél. És akkor láthatod a vonzás törvényét. Amilyen ma vagy, amilyen ma az életed, amilyen hatások értek, ahova eljutottál, amilyen problémáid vannak, amilyen nehézségeid vannak, vagy Istent, ahogy látod, az mind abból van, amit vetettél. Vagy abból, amit mások vetettek. Ugye? Ezt is mondd. Meg közben vetnek az életembe. Vetesznek dolgokat, meg kivesznek, ugye? És ebből az egészből. Hát elfutott az időnk, de nem baj. Itt megállunk és befejezzük, mert nagyon hosszú leszek. Hát ezt a két, a jóbi életutat végig tudjunk gondolni, ezt a lelki szegénységet, és azt kérem, hogy mindenki, talán ez a két törvényszer végig gondol, mint úgy fent, úgy lent, ez a megfelelés törvénye, illetve ez a vonzás, ezt a kettőt végig gondoljuk az életünkbe, Isten jelenlétében, most értsük, hogy oda megyünk. Uram, én kérdezzek, te pedig beszélj. És végig beszélgetjük önmagunkkal és Istennel ezt a dolgot, és Krisztus tanításán keresztül, akkor biztos vagyok benne, hogy közel fogunk jutni, most idézem mondom, az igazsághoz. Ez is aztán boldog mondásokban ott lesz. Még előbb még sírnunk is kell, de arról ma még nem beszéltünk, szelídség, és a negyedik fokozat az, amikor eljutok az igazságig. Na de, ugye mondjuk, hát az igazság, ó, hát kedvenc témák. Ugye? Azért fontos, hogy eljussunk, hogyha valamilyen szinten a törvényszerűségbe megyünk, akkor látni fogjuk az igazságot. Hogy hogy működik. Az Isten igazsága is. Nagyon fontos. No, hát nem ragozom tovább magamat, mert minek. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk. Istenünk, ez az út járható, de járni kell rajta. Elindulni, megtenni az első lépést, és erre bíztatsz bennünket, hogy a lelki szegénységünket megértve, és a mennyek országának titkait már látva, bár nem értve, de felfoghatatlannak tűnik, de mégis látjuk igazságait a mindennapokban, és ott vannak. A mi törvényszerűségeinkben benne van a mennyek országának titkai, az életünkben van elrejtve, csak talán nem látjuk, nem ismerjük föl, és így téged sem. A kettőt össze tudjuk kapcsolni, és Krisztuson keresztül elkezdünk látni, akkor milyen nagy dolog az, hogy eljutunk te hozzád. Ez a legnagyobb élmény. Ez az igazi megérkezés. Ennél kevesebb nem elégítheti meg a lelkünket, ha nem hozzád jutunk el. Csak rólad gondolkodunk, mások gondolatai, mások elméletei, újabb és újabb igazságok, de nem ismerjük meg az igazságot, akkor végül azt érezzük, hogy hiába való volt az út. De mindent lehet így is nézni, mindent lehet úgy is nézni, és elveszünk. Kérjük tehát az életünket is, te add most, hogy a te kezedbe tegyük le. Most nem kegyes szólamként, nem úgy, hogy más nem is mondhatunk, hanem mint egy izgalmas utazás, amire elindulunk, hogy mit is jelent ez. És kérjük, hogy magyarázz nekünk önmagadat. Ha olvassuk a Bibliát, vagy bármi másban kutatunk és keresünk, soha ne érezzük azt, hogy már mindent tudunk, hiszen azok csak rólad szólnak. De nem te vagy. Add, hogy tudjuk így az igazságokat is a helyére tenni. Segítenek bennünket, nehogy megálljunk egy-egy igazságnál túl sokáig, mert akkor nem tudunk tovább lépni, és nem láthatjuk meg a következőt, ami a helyére rakja azt az igazságot, amit megértettünk, és így tovább. Fejlődünk a te ismeretedben. Egyik megértést, egyik igazságot mellétéve a másikhoz, mert csak így harmóniában láthatjuk meg a teljességet, és láthatjuk meg az igazi arcodat. Ezért mondta Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Add, hogy legyen ő számunkra út, amelyen elindulunk, igazság, amelyben megláthatjuk a te törvényszerűségeidet, jellemedet és lényedet, és ebből add, hogy élet fakadjon nekünk, mint Jóbnak, és meggyógyuljunk. Gyógyíts betegeinket, egész gyülekezetünket, légy a gyermekekkel a hitoktatásban, áld meg családjainkat és mindenkit, és legfőképpen add, hogy mi is tudjunk áldást mondani és szólni a másik emberre, megértvén azt, és tudjuk egymást hordozni ezen a nehéz úton, amit emberi életnek neveznek. Senkinek sem könnyű. Adja ez nekünk bölcsességet. De attól, hogy tudjunk örülni is ennek az életnek, és tőled, a te kezedből tudjuk ezt elvenni. Most pedig áld meg majd presbiter választásunkat is, az eljövendő presbitereket, köszönjük a presbiterek eddigi szolgálatát, áld meg gyülekezetet ebben a döntésben, és légy velünk. Most pedig hallgass, vagy mondjuk el csendben az imádságainkat, ami a szívünkön van Istennek, csendes percben. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Amen. Áldás békesség.